Jó napot kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. A múlt héten arról beszélgettünk Ács Péterrel, a Danubia zenekar ügyvezetőjével, hogy miképp építette magát a zenekar az elmúlt közel 30 évben, hogyan került középpontba a crossover, a művészeti fúziók felényítás. Ezen a héten pedig arról folytatjuk a beszélgetést, hogyan néz ki ezeknek a fellépéseknek a szervezése.
Miért érdemes szerinted egy zenekarnak az ilyen formációkban részt venni? Ez kifejezetten csak egy ilyen gazdasági érdek lehet, hogy úgymond új emberekhez is eljusson akár a neve, a zenéje, a működése egy-egy szimfonikus zenekarnak, vagy ez sokkal inkább akár zeneileg is egy új lépcsőfok lehet. Hogy foglalnád össze, hogy miért jó ez egy szimfonikus zenekarnak például ilyenekben részt venni?
Én nem zeneileg mondanám, hanem egyszerűen az alapfeladat, a társadalmi szerepvállalásunk, a társadalmi kötelezettségünk. Tehát ha megnézzük a koncerttermeket, egyre kevesebb. Ugye a klasszikus zenében leginkább a legidősebb korosztály. A nyugdíjkorúak járnak, természetesen van kivétel, de ott van az, amikor már erre van idő, ugye már a gyerekek már nagyok, vagy esetleg már az unokák is nagyok, és nem kell rájuk vigyázni, amíg a szülők ugye elmennek bármi más csinálni. Tehát, hogy korosztályilag a klasszikus zene az egy sokkal idősebb korosztály, mint a színház. Emiatt sajnos, legyünk őszinték, nem egy egyre bővülő réteg, hanem egy egyre szűkülő réteg. És egy szimfonikus zenekarnak 2020-ban, 2021-2022-ben, tehát lényeg az, hogy napjainkban, már nem csak az a feladata legalábbis szerintem, hogy elmenjünk a hölgyek fölvegyék a fekete nagy estét, az urak beöltözzenek fizetőpincérnek, és akkor a zenekadémia vagy a művészetek harotája színpadán előadjuk a Beethoven, Mozart és egyéb klasszikus repertoárokat. Pláne ebben a digitális világban, ahol legyünk őszinték, bármikor bármit el lehet érni az interneten, bárki előtt tud bármelyik opera közvetítésre a világban fizetni. Tehát, hogy teljesen más fele kell nyitnunk, és ez nem feltétlenül művészileg, és azért minden zenekar az adópénzből működik. Tehát Magyarországon nincsen egyetlen egy olyan művészeti együttes, és nem csak zenekar, aki ne adópénzből működne. Tehát nekünk úgy a kötelességünk valahol, ami finanszírozóinkat, tehát ugye az adózó állampolgárokat figyelembe venni, és keresni folyamatosan tutat, hogy mi az, ami őket szórakoztatja, tehát azért bizonyos értelemben egy szórakoztató műfaj vagyunk, ha nem is annyira a szó, mondjuk azt, hogy mindennapi használata szerint. De hát ez a feladatunk, és meg kell találni azokat az utakat, és persze ez sok próbálkozással jár, és van, ami működik, valami nem működik, de valahol ez az irány, tehát nem lehet csak bezárkozni a zenekadémiára, és ott minden este megjelenik 800 ember, és akkor az a 800 ember boldog, a művészek boldogok, és ezzel le van tudva a dolog, tehát nyitni kell. De például nem csak a könnyű zenei előadók fele, nyilván itt a színház az egy örök társművészet, meg a tánc, de a stand-up ugye, ami szintén egy nagyon fiatal műfaj, vagy az egy nagyon fiatal műfajhoz képest, hogy mi már egy 300 vagy több mint 300 éves műfaj vagyunk. Tehát a stand-uppal való találkozás is egy nagyon jól működő történet. Ugye nekünk már két estünk is van, Jankovics Péterrel, illetve van a Jankovics Péter Sokar énekesekkel, ahol azt dolgozzuk föl, hogy mit képzeli el például valaki azt szépnek is van, hogy elmegy az operába, és ott tudja jól, hogy egy római súriába nem egy 16 éves olasz fiatal hölgyet fog látni Veronából, hanem éppen mondjuk egy 32 éves, de gyönyörű opera énekesnőt, és tudja jól, hogy az úgysem érek, úgysem szúrja le, de mégis szeretjük, elmegyünk az operába, hogy ezt az egészet hogy éljük meg, nyilván rengeteg humorral, sőt egy kicsit talán fontosabb a humor, mint a zene, és inkább becsempészük a zenét, mert például itt egy olyan közönségi réteget érünk el, aki nem fog elmenni az operába. De lehet, hogy ettől kap valami olyat, hogyha van egy opera közvetítés a tévében, akkor ott ragad 5 percig, vagy ha nyáron egy ilyen tényleg best of opera gála, akkor lehet, hogy arra mégis kell fog menni. Tehát egy nagyon erős közönség, hát ez nem biztos, hogy jó szó, hogy nevelő, hanem közönség érdeklődését felkeltő feladatunk is van, és ebben bizony újítani kell, és meg kell találni az új műfajokat, az új előadókat, és azokkal kell együtt dolgozni ahhoz, hogy a közönség, akiből élünk, és aki miatt csináljuk és tesszük a dolgunkat, tehát ez egy kettős dolog, valahol érezze a mi létünknek a jogosultságát, fontosnak tartsuk.
Világszerte ismert fellépőkkel is volt már dolga a zenekarnak, úgy tudom, és az idei évben sem lesz ez másképp. Néhány részletet erőzetesen erről elárulhatunk?
Valóban lesz két olyan produkció még idén az arénában, ahol viszont valóban a könnyű zenészekkel együtt dolgozunk. És hát az egyik az a Queen együttesnek a dalai lesznek feldolgozva, ami megint egy olyan dolog, hogy persze mindenki tud Queen-t énekelni, akkor mondom, nagyon kevesen tudnak Queen-t énekelni, de mindenki próbálkozik vele, ugye ez egy örök a tehetségkutatókban, amikor valaki oda kiáll a színpadra és megpróbálja a Freddie Mercuryt utánozni, és hát általában ugye ez a mosoly kategória, vagy enyhén fogalmazva, az esetek 99%-ába. De ami például ebben fontos, hogy angol előadókkal fogjuk előadni, angol rockzenészek jönnek, és angol énekesek jönnek. Mindenki ismeri ezt a Vivi Rocky musicalt, ugye ez egy Londonban bemutatott musical, és a londoni szereposztás, első szereposztásnak az énekesei fognak idejönni, amit azért tudni kell, hogy nagyjából őket 3000 művészből castingolták, annól lettek kiválasztva. Tehát azért ott elment 3000 angol anyanyelvű énekes, és abból ők így négyen lettek kiválasztva. Tehát azt gondolom, hogy azért ez valóban egy garancia erre az egészre, hogy tényleg ők jók. Egyébként dolgoztunk, megcsináltuk ezt a koncertet, majdnem ezt a koncertet velük 19-ben, ami hatalmas nagy siker volt, és hát ennek az apropóján volt, úgyhogy így van újból az együttműködés. És az is egy érdekes dolog, hogy angol színházi rockzene csapattal és angol énekesekkel, tehát azért itt 10 angol művész fog megjelenni, hogy hogy rakjuk össze ezt a műsort. Mert nyilván ők teljesen más működési struktúrában vannak. A kultúra mindenki azt gondolja, hogy az ember kiáll, és ott a művésznek muzsikálnak, és akkor le van tudva, és biztos mindenki otthon reggeltől estig gyakorol, és akkor éjjel-nappal próbálnak. Nem egészen így van. Tulajdonképpen az előadó művészet, a klasszikus zenei előadó művészet az egyik legszigorúbb törvényi szabályozással rendelkezik. Van egy előadó művészeti törvény, ami már több mint 10 éve van, és ez percre pontosan megszabja az igazgatóknak, például nekem, hogy mennyi próbát rendelhetek el, milyen nap rendelhetek el, mit tehetek meg a zenészekkel, mit nem tehetek meg a zenészekkel. Ez egy nagyon-nagyon szigorúan szabályozott rend, rengeteg paragrafusában felrúgja a munkatörvénykönyvét, amit persze teljesen normális, mert ugye mi egy hétvégén és ünnepnapon is, de ugyanakkor emellett nagyon bekorlátozza az igazgatóknak a jogkörét, mint munkáltató, hogy én mit tehetek meg egy muzsikussal, és egy muzsikus hogy van védve egy zenekarba. Tehát itt nincs olyan, hogy valaki mindig határozott időre, meg van 5 év után kötelező határozatlanként foglalkoztatni. Teljesen mindegy, hogy én úgy gondolom, hogy ha még egy prób, még egy év kellene, amire biztos vagyok benne. Sajnos a törvény néha megköti a kezünket, ezért nagyon nehéz néha jól dönteni, de ugyanakkor meg másik oldalról teljesen érthető, hogy a zenészeknek is kell valami biztonság, mert a mi működésünk másik nagy meghatározója ugye azok a műveknek a létszámai. Teljesen más létszámmal van egy Mozart Requiem, és például teljesen más létszámmal van egy Ravel Bolero. Mozart Requiemjében igazából a hasonló csak ipek, hogy megjelent, még egy Ravel Boleroban nem csak egy timpani, tehát nem csak az üzdob van, hanem ott egyszerre 5-6 ütős dolgozik, 2 hárfa van, szakszofon van, tehát olyan hangszerek jelennek meg, amik mondjuk egy 200 évvel ezelőtt még nem is léteztek. Emiatt ugye nagyon nehéz a mi állományunkat folyamatosan megszabni. Ha nagyon műsorfüggő, azt akarom mondani, és nem lehet mindig ugyanazt eljátszani, tehát nem lehet minden évben Bolerót játszani, vagy Carmina Buránát, hanem bizony vissza kell nyúlni a régebbi művekhez. Emiatt egy folyamatosan változó létszámmal dolgozunk, és ezért is vannak védve a művészek, hogy ne lehessen azt mondani, hogy jó, ebben az évben nekem második hárfából csak 2 koncert volt, akkor most téged elbocsájtalak. Tehát ilyet nem tehetek. Nyilván ez befolyásolja a műsorpolitikát is, de azért itt a háttérben tényleg rengeteg olyan szabályozó van, amit nekünk nagyon-nagyon figyelni kell. És eltér minden más munkakörnek a specialitásától, vagy az átlagos megítélésétől.
Nagyon sokféle szervezést is igényel, és feltételezem, hogy eltérő módon is kell hozzáállni ezeknek a különböző előadásoknak, fellépéseknek a megszervezéséhez, hogy kiemelhető egy ilyen közös nevező, hogy mi a legnehezebb, amikor akár világsztárokat kell leszervezni, vagy akár egy hazai fellépésről legyen szó, mi ezekben a legnehezebb számotokra?
A világsztárokkal alapvetően könnyű. A világsztárokról, hogyha az ember szerződik, akkor kap egy nagyjából egy Larus Lexikon méretű szerződést, amiben még az is le van írva, hogy hány fokos öltözőbe, hány fokos szélsavmentes vízzel, hány üveggel kell lenni, hány órakor mit fog ebédelni, hogy kell annak kinézni, még néha fotót is mellékelnek, hogy néz ki szerintük az a bizonyos étel. Tehát a világsztárok ilyen értelemben könnyebb történet, meg ott van egy menedzsment, akivel ugye mi kapcsolatban vagyunk, tehát nem a sztárral, az ő dolga az, hogy a világsztár az ott legyen időben, megfelelő felkészültséggel, megfelelő állapotban. Nyilván a mi oldalunkról az a kötelezettség, hogy ezt a rengeteg-rengeteg feltételt teljesítsük. De ez egy tiszta ügy. És nem is a művészekre, a hazai művészeket, mert nyilván az ember ismeri régről. és tök jó az együttműködés, tehát én nem tudnék mondani olyan hazai művészt, akivel nekem bármilyen negatív tapasztalatom lett volna. Nyilván nem is játszottunk mindenkivel, ez is igaz. De azért azt gondolom, hogy a magyar művészek több rendben vannak. A helyszínek, amik az igazi kihívást adják, mert hogy nagyok a végletek a Zeneakadémián, a művészetek palotájába bemegyünk, ezek az épületek úgy lettek építve, hogy egy szimfonikus zenekar otthonosan jól érezze, sőt a legjobban érezze magát. Ugye minden zenekarnak az a szíve vágya, hogy a próbatermében olyan akusztikát alakítson ki, mint mondjuk a Zeneakadémián. Ami persze lehetetlen, mert nem lehet egy Zeneakadémián felépíteni, annyiszor ahány zenekar van. Viszont például, hogyha bekerülünk egy sportcsarnokba, ami nem erre lett kitalálva, az egy nagyon nagy kihívás. Eleve onnan indul, hogy a legtöbb helyszínen nincs színpad, tehát oda kell vinni a színpadot, és onnantól kezdve ugye ott hangosítás nélkül nem tud működni, és néha még nem is a hangerő az a lényeg, hanem a visszhang. Tehát valahol ki kell oltani a visszhangot, az pedig olyan, mint ugye oltanak úgy tüzet, hogy gyújtanak egy kisebb tüzet, és leégetik a lampákat, hogy ne az egészség ilyen lehet. Na most a visszhanggal is ugyanígy lehet dolgozni, hogy bizony el kell dugni a hangfalakat a közönség feje fölött, hogy a visszacsapódó hangot az kioltsa. Ez egy nagyon bonyolult történet, nagyon sokszor az eredményt már csak a koncert előtti, ami hangbeállás során ugye koncert előtt 4-5-6 órával lehet tudni, hogy valóban jól lett-e kitalálva, jól lett-e megtervezve. Talánképpen az a sportcsarnokok okozzák a legnagyobb kihívást, és hogyha ott mi nem érezzük magunkat kényelmesen, hogyha ott a világsztár nem érzi magát jól, és nem érzi kényelmesen magát a színpadon, akkor indulnak el a problémák, azok tudnak tulajdonképpen így halmozódni. Ezért aztán nagyon fontos, hogy nem csak, hogy művésszel kivel dolgozunk, hanem az ember kivel dolgozik, mint technikai szolgáltató. És érdekes módon ebben a magyarok nagyon jók. Van olyan technikai szolgáltató, aki Európán kívül szinte az összes kontinensen ott van, és bizonyos világsztárok csak velük hajlandók dolgozni, mert annyira értenek hozzá, és egyszerűen profik vagyunk. Tehát, hogy ebben is jól állunk, csak tényleg meg kell találni azt, akivel az ember megérti a közös nyelvet, értékeli a zenekar produkcióját, vagy az egész show-t, és hogyha megvan a kohéziós erő, akkor ezek nagyon jól tudnak működni.
Ács Péterrel, a Danubia zenekar ügyvezetőjével beszélgettem, a műsorvezetőt, Somodi Evelint hallották.